Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 6. Pál pápaságának 1963 derekán történt megválasztását követő első nagy eseménye a II. Vatikáni Zsinat második ülésszakának 2500 zsinati atya, számos szakértő, megfigyelő vendég és a világ sajtó képviselőinek jelenlétében történő megnyitása volt. Szeptember 29-én az ünnepélyes megnyitás alkalmából mondott beszédében a pápa megfogalmazta azokat a célokat és feladatokat, amelyek szolgálatát várja az egybegyűltektől. 4 olyan témát említett, amelyekről már korábbi megnyilatkozásaiban is beszélt, most azonban mintegy megismételve azokat cselekvési programot adott a zsinat számára. Első kívánsága az volt, hogy szívügyének megfelelően a De Ecclesia téma az egyház dogmatikai önértelmezésének vagy újraértelmezésének ügye élvezzen elsőbséget a tanácskozáson. Úgy fogalmazott, hogy a pápai egyházfőség és tévedhetetlenség az első vatikáni zsinaton kimondott tanítását érintetlenül hagyva, különösen a püspökök testületének az egyházban betöltött szerepéről, a püspöki kollegialitásról, a pápai és püspöki hatalom viszonyáról, az egyház struktúrájáról szóló kérdések tisztázását várja, azt, hogy kerüljön méltó helyre a püspökök testületének tanító és kormányzó szerepe a tanításban. Kimondta, hogy szándéka szerint az egyház kollektív kormányzása felé tett lépéseket remél, egyben pedig felvetette egy olyan rendszeresen működő, a pápát segítő testületnek a létrehozását, ami azután a püspöki szinódusok intézményében öltött testet. Szorosan ezzel összefüggésben beszélt az egyház belső nem pusztán intézményi szervezeti megújulásának szükségességéről, amely lelki-szellemi, lelki-pásztori feladat, az élet minden területén a hagyomány és az újítás egyensúlyának és a Krisztus központúság elvének tiszteletben tartásával kell, hogy végbe menjen. Harmadik elvárása szerint a zsinatnak foglalkoznia kell az egyetemes egyház egységének helyreállítása ügyével, az ökumenikus nyitás lehetőségével. Utalt arra is, hogy ebben a munkában számba kell venni azokat a bűnöket is, amelyeket a katolikus egyház követett el az egység és a tőle elszakadt közösségek ellenében, és bocsánatot kell kérni az ezen a területen általa elkövetett vétkekért. Utolsó témaként 6. Pál az egyház és a mai világ közötti párbeszéd megteremtéséről szólt, utalva annak különösen a kommunista világban tapasztalható nehézségeire, egyben érzékeltetve annak a nyitási folyamatnak a szükségességét, amely rövidesen már a Vatikán keleti politikája néven vonult be a köztudatba. A pápa nyitó beszédét követő napon a zsinati atyák készhez kapták az első ülésszak által átdolgozásra visszaadott a De Ecclesia dokumentum új tervezetét. A kúria nézeteit tükröző szöveg azonban komoly ellenállásba ütközött, főleg azért, mert az egyház misztériumát tárgyaló részt követően az anyag élesen elválasztva tárgyalta a klerikusokra és a laikusokra, Isten népére vonatkozó kérdéseket. A vita eredménye ennek a szerkesztési megoldásnak a módosítása lett, de bekerültek új elemek is a tervezetbe, olyanok, mint az egyház eszkatológikus természetéről, vagy Isten anyjáról szóló gondolatmenetek. Később annyiban is módosult a szöveg, hogy ide került be a püspöki rend szentségi természetét tárgyaló pont, valamint egy külön szakasz a szerzetességről, a megszentelt élettársulásairól. A teljes, immár Lumen Gentium kezdőszavakkal megnevezett konstitúció, amelynek vitájába 6. Pál több alkalommal személyesen is beavatkozott, azonban még így sem nyerte el a kellő többség tetszését, elfogadása így a 3. ülésszakra maradt. Az ülésszak napirendjén szerepelt ezentúl a püspökök pásztori szolgálatáról és az egyházmegyék kormányzásáról szóló dokumentum tervezete is. Ezzel összefüggésben élénk vita tárgyát képezte a kúria és a helyi főpásztorok viszonyának és illetékességének kérdése a kúria átalakításának követelése. Szóba került a nemzeti és regionális püspöki konferenciák megalakításának és jogosítványainak ügye, a nemegyházmegyés püspökök jogállásának tisztázása, valamint a püspöki kormányzati hatalom korhatárhoz a 75. életévhez kötése. A téma kapcsán olyan nehéz kérdések is felmerültek, mint a növekvő paphiány, az egyes egyházmegyék közötti területi és népességi egyenlőtlenségek ügye. Végleges döntés itt sem született, az atyák a pápa szándékának is megfelelően a tervezetet további átdolgozásra ítélték. A napirend szerint, de bár csak előkészületi szakaszban, de megkezdődött az ökumenizmusról, a vallásszabadságról, a zsidósághoz való viszonyról tárgyaló tervezetek vitája. Több sikerrel kecsegtetett a már az első ülésszakon csak nem véglegessé tett a liturgia reformját megfogalmazó konstitúció tárgyalása. Az erről szóló Sacra Sanctum Concilium kezdetű dokumentumot végül 1963. novemberében megszavazták az atyák. Az elfogadott dokumentum az egyházi élet átfogó megújításának szellemében a pápa személyes szándékával teljes egyetértésben került kidolgozásra. Bevezetőjében kimondta, hogy maga a liturgia nem más, mint az egyház teljes életének megvalósulása, amely az Úrban szent templommá és a Szentlélekben Isten hajlékává formálja az egyház tagjait. A teológiai alapok tekintetében az atyák kimondták, hogy az egyház liturgiája maga az eleven hagyomány, amelyet azonban változó korok, változó emberi igényeihez igazítva kell őrizni és tovább építeni. A liturgia az egyház életének mindennapja, egyben Krisztus aktív és folyamatos jelenléte Isten népének közösségében. A szöveg ugyanakkor leszögezi, hogy az egyház tevékenysége nem merül ki a szent liturgiában, de az olyan csúcs és forrás, amelyre egész tevékenysége irányul, és amelyből erejét meríti. Az előzetes vita alapján világossá vált az is, hogy olyan liturgiára van szükség, amely a hívő közösség értő részvételét képes biztosítani, és valódi lelki táplálékú szolgál minden egyes hívő számára. Ugyanakkor a liturgia a lelki élet fontos része, amelynek végzésére és a benne való részvételre képezni kell a papságot, de a laikus híveket is. Ezzel összefüggésben szó esett a liturgia oktatásának megújításáról, valamint arról, hogy szükség van a szertartások rendjének átfogó reformjára. Ennek a reformnak a kidolgozása és bevezetése az apostoli szentszék és a zsinat útmutatása alapján a püspökök és a püspöki karok joga és kötelessége. Ennek értelmében lehetőség és szükség is van új liturgikus formák kialakítására, a szertartáskönyvek átdolgozására, a szentírás liturgikus jelentőségének megnövelésére. Ami ezek után a gyakorlati teendőket illeti, olyan témák kerültek a dokumentumban megfogalmazásra, mint az igehirdetés jelentőségének megnövelése, a latin mellett az egyes liturgikus szövegek népnyelven való beillesztése a szertartások rendjébe. Helyeselték az atyák azt, hogy a helyi szokások és hagyományok alkalmas módon és mértékben kapjanak helyet az istentiszteleti gyakorlatban, a felmerülő kérdések tisztázására pedig jöjjenek létre a helyi egyházakban is azok a liturgikus tanácsok, egyházművészeti és egyházzenei bizottságok, amelyek feladata a liturgikus gyakorlat részletes alakítása. Áttérve a Szentmise liturgiájának témájára, szól a dokumentum a misék rendjének megújításáról, az egyes miserészek világos elkülönítésének fontosságáról, az ige és az eukarisztikus liturgia a korábbinál határozottabb központi szerepének biztosításáról. A következő téma az egyház szentségi élete gyakorlata, amelyben a zsinat az újítások szükségessége mellett foglal állást, egyebek között olyan kérdésekről szólva, mint a katekumenátus bevezetése, a felnőtt keresztség rítusának megújítása, a bérmálással a bűnbocsánat, a betegek kenete, a házasság szentségének kiszolgáltatásával, a temetési szertartások megújításával összefüggő kérdések és feladatok. Ezt követi a dokumentumban a zsolozsmával és az egyház ima gyakorlatával összefüggő kérdések tárgyalása, majd a liturgikus év rendjének egyszerűbbé és áttekinthetőbbé tételére vonatkozó megfontolások. Tovább folytatva a lehetséges témákat, a szöveg 6. Pál szívügyének nagyon is megfelelően a szent zene és ének kérdését érinti, kitérve arra, hogy a korábbiaknál nagyobb szabadságot kell és lehet biztosítani az egyes népek zenei hagyományainak, a koronként változó zeneízlésnek, amennyiben ez nem sérti magának a liturgiának a méltóságát. Hasonló a helyzet a szakrális művészetekkel, liturgikus tárgyakkal, terekkel, kellékekkel kapcsolatban. A szöveg kimondja, hogy az egyház semmiféle művészeti stílus sem tekint a sajátjának, egyedül a hit értékeinek szolgálatát és az esztétikai minőséget tekinti meghatározónak. Mindez valójában a modern művészetek számára kínált lehetőségeket. Nem véletlen, hogy 6. Pál maga is a modern kultúra és művészet kiváló ismerője és tisztelője, a zsinat után röviddel életre hívta a Vatikán Múzeum együttesében a modern egyházművészetek gyűjteményét. Már ekkor felvetődött a templomok liturgikus terének átalakítása, amelynek leglátványosabb eredménye a kegytárgyak és liturgikus öltözékek új formavilágának térhódítása mellett a szembemiséző oltárok rendszeresítése lett rövidesen, azzal párhuzamosan, hogy a mise liturgia úgynevezett rendes formája némi átmeneti időt engedve teljes egészében népnyelvűvé formálódott. A második ülésszak végén került sor a tömegtájékoztatási eszközökkel kapcsolatos határozat elfogadására. Korábban itt is nagy vita volt, végül azonban olyan dokumentum született, amely a korábbi tartózkodással ellentétben pozitív módon nyilatkozott a tömegkommunikáció eszközeiről és az általuk közvetített lehetséges tartalmakról. Az atyák kimondták, hogy a nyomtatott és az elektronikus média alkalmas lehet arra, hogy az egyházat és annak üzenetét megismertesse a világgal, felelős használata pedig új távlatot jelenthet a lelkipásztori munka és a misszió számára. Ennek a témának még a végszavazásnál is sok ellenzője akadt, a kedélyeket pedig csak az nyugtatta meg, hogy bejelentésre került az ezzel kapcsolatos részletes szabályozás kidolgozására hivatott szakértői bizottság felállításának elgondolása. Ezek után került sor 1963. decemberében a második ülésszak bezárására, amelyen 6. Pál pápa beszédében a kúria közelgő reformjára is utalva értékelte a végzett munkát. A Szent Atya nem kertelt, világosan kimondta, hogy az ülésszakon végzett munka nem felelt meg minden várakozásnak, a zsinat előtt álló feladatok elvégzésének javarésze még hátra van, a következő őszi a 3. ülésszakra marad. Ezt követően a zsinati atyák hazatértek, a további munka pedig 1964. szeptemberéig 6. Pál állandó figyelmét vonva magára a szakértői bizottságokban folytatódott. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztust.
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.